Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Jó napot, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, én is köszönöm a meghívást.
Nagyon jelentős magyar fegyverbeszerzésekről lehet hallani, és nem csak tervezési szinten vannak ezek már így. Mire lesz ez elég? Egy laikusnak. Hogy lehetne ezt elmagyarázni?
Talán a legegyszerűbb úgy elmagyarázni, hogy a magyar honvédség az elmúlt 25 évben többnyire alulfinanszírozott volt. Erre vonatkozóan különböző időpontokban különböző számadatok jöttek, vagy kerültek nyilvánosságra ezzel. A politika nem nagyon dicsekedett, de azért azt tudni kell, hogy egész egyszerűen elfogyott az eszköz, tehát kifutottak, előregettek, és pótolni kell, modernizálni kell, ha tetszik. És most úgy tűnik, hogy van egy szerencsés egybeesés. Van megfelelő ellenségkép, tehát a különböző, mondjuk akár Oroszország, a NATO-nak Oroszország viselkedése, a legkülönbözőbb mondjuk kihívások. Van pénz.
Az nem árt.
Ez nem árt, mert azért nagyon fontos tudni azt, hogy hát a magyar gazdaság ugye az elmúlt 30 évben gyakorlatilag 4 olyan gazdasági válságon ment keresztül, ami tulajdonképpen ellehetetlenítette azt, hogy a társadalom által egyébként nem túlzottan támogatott haderőreformot végrehessen hajtani. Tehát nem tüntettek az emberek, hogy több pénzt a haderőre. És van egy politikai akarat, részben belpolitikai akarat, részben pedig nemzetközi politikai akarat. Ennek köszönhető az, hogy nem csak Magyarországon, hanem általában a NATO-n belül, a NATO tagországokban, de különösképpen a térségünkben, tehát a NATO keleti szárnyán mindenki nagyon komoly haderőreformba kezdett.
Nehéz és könnyű fegyverzetről is szó van a beszerzésekben. Azt szerezzük be most, amit lehet, vagy amit kell beszerezni a magyar honvédségnek.
Ugye azt kell látni, hogy a magyar honvédség, egész pontosan nem is a magyar honvédség, hanem Magyarország különböző felajánlásokat tesz, mint minden tagállam a NATO számára. Mi vállaltuk azt, hogy egy nehéz dandárt állítunk ki, és egy nehéz dandár úgy néz ki, hogy vannak benne nehéz fegyverzetű, könnyű fegyverzetű és a legkülönbözőbb, mondjuk azt, hogy katonai szakmák által képviselt képességek. Ezeket a képességeket kell gyakorlatilag nekünk produkálni. Emellett azt is látni kell, hogy 14 óta, tehát a Krímfélsziget annektálása óta, illetve a kelet-ukrán események óta a NATO visszatért egy területvédelemhez, és a területvédelemhez is alkalmas eszközöket akarunk és kívánunk beszerezni.
De ezek az eszközök olyanok, amiket akkor is be kéne szereznünk, ha nem volnánk a NATO tagjai? Ugyanezekre volna szükség?
Azt gondolom, hogy feltétlenül, tekintettel arra, hogy ha nem volnánk a NATO tagjai, akkor egy semlegességet vállalhatnánk, ha csak nem akarunk csatlakozni mondjuk az Oroszország által vezetett katonai tömbhöz, de ezt én nagyon kicsi valószínűséggel feltételezem. És ez azt jelenti, hogy még többet kellene, mert így is lesznek olyan képességek, amelyek mondjuk a NATO közös képességeiből fakadnak. De nagyon fontos azt látni, hogy van a NATO szerződésnek egy úgynevezett harmadik cikke. Mi mindig általában az ötös cikkel szoktuk említeni, ez a kollektív védelemre vonatkozó, tehát inkább azt mondanám, hogy hogy minden NATO tag a másik NATO taggal szembeni támadás saját maga elleni támadásként értelmezi. Meg néha a négyes cikket, ami konzultációt ír. Az elmúlt 21 évben nagyon keveset beszéltünk a NATO hármas cikkeiről, vagy a megállapodás hármas cikkeiről, ami egész határozottan előírja azt a kötelezettséget, hogy a NATO tagországoknak saját erejükből is tudni kell védeniük a saját területüket és a saját országokat. Ez annyit jelent, hogy olyan, hogy a NATO-nak hadserege ilyen nincsen. Nagyon kevés közös képessége van, parancsnoksága van, de a képességeket, azokat gyakorlatilag az országok teszik be a saját haderejük által. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag van egy olyan kötelezettségünk már régóta, a tagság óta feltétlenül, ami azt jelenti, hogy nekünk bizony egy nagyon erős és ütőképes hadsereget kellene létrehoznunk.
Meddig kell tudnia egy honi védelemnek ellenállni egy olyan speciális helyzetben, amiben mondjuk mi vagyunk, hogy itt van egy egykori Szovjetunió a szomszédunkban?
Ugye alapvetően arról szól, vagy pontosabban úgy szokták mondani a szakértők, hogy nekünk fel kell tudni tartani, ellen kell tudni állni a támadásnak addig, amíg a NATO, hogy mondjam, segélynyújtási vagy segítségek, tehát a egyéb NATO országok képességei ide nem érkeznek.
Órákban mérik ezt? Vagy napokban?
Nem, hát ezt azért azt gondolom, hogy mondjuk azt, hogy napokban, hetekben, hónapokban mérik. Tehát azt akarom mondani, hogy rendes hadsereggel kell rendelkezni. Tehát nem ilyen látszat, vagy mondjuk azt, hogy
operett hadsereggel.
Nem akartam ezt a szót használni, inkább a látványpékséget szoktam mondani. Tehát nem ilyen jellegű hadsereggel. Tehát komoly képességekkel kell rendelkezni, nem csak eszközökkel, hanem képességekkel is. A képesség nem kizárólag az eszköz, hanem annak a használatának az értése, a hozzáértés. Gyakorlatilag ugye azt szoktuk mondani, hogy el kell olvasni a használati utasítást, és alaposan meg kell nézni ahhoz, hogy jól tudjunk használni modern eszközöket. És természetesen olyan terveket kell készíteni, országvédelmi terveket, amit egyébként a szövetséggel megosztunk arra az esetre, hogyha támadás érne mondjuk bennünket, vagy támadás érne a Baltikumot, tehát minden egyes NATO tagország ezt megteszi.
Mennyi idő alatt lehet elsajátítani a 24 új Panzerhaubitze készségszintű kezelését a Gvoznyika meg az Akácia rendszerek kipusztulása után? Ez ugyanaz? Cső? Be kell dugni lő?
Nem. Nagyon fontos azt látni, hogy amikor megvásárolunk egy új technikát, akkor ahhoz gyakorlatilag kezelő személyiségezet is kell. Ez azt jelenti, hogy a döntés pillanatában tulajdonképpen a haderő tervezésnek fel kell készülnie arra, hogy mire ide érkeznek ezek az eszközök. Most mondjuk, ugye tegnap szólt egy olyan hír, hogy leopárdokat mutattak be, tehát megmutatták az új harckocsit. Ezek még nem a mi leopárdjaink, ugye nagyon fontos. Ezeket egy bemutatóra hozták, emlékeim szerint talán Németországból és Ausztriából. Ilyenek lesznek. A mieinket most kezdik gyártani gyakorlatilag, azt a 44-et. És ennek megfelelően, mire ide érkeznek, kell egy olyan kezelő személyzet, aki tudja már használni. Tehát amikor rendszerbe állítjuk, akkor az azt jelenti, hogy már tudjuk is használni. Ez időbe telik természetesen, de nem sokkal nagyobb különbséggel játszódnak le az események mondjuk a magyarországi személygépkocsi gyárban. Ha amikor az Audi vagy a Mercedes valami új típust akar, akkor 2 évvel, 2,5 évvel ezelőtt megtervezi azt, hogy hogyan fogja ezt gyártani, kiválasztja azokat az embereket, akik ezt a típust fogják gyártani, és betanítja gyakorlatilag úgy, hogy mire elindul a tényleges termelés, addigra ez működőképes legyen, és legyenek emberek.
Ez a nehéz dandár, ez az elképzelt haderővezetés szemszögéből nézve is egy komoly erő lesz? Tehát kockázatként fogják kezelni, hogy erre indulnak, ha indulnak?
Azt gondolom, hogy igen, de azért hozzá kell tenni azt is, hogy a NATO, illetve Oroszország közötti, hát hogy mondjam, fegyveres konfliktus esetén azért komoly hát segítségre lenne szükségünk nekünk is, de minden egyes tagországnak. Itt én azt szoktam mondani, hogy a hiteles elrettentéshez két dolog kell. Az egyik, hogy hiteles képességek legyenek, mondjuk a leopárdjaink, azok gyakorlatilag azt gondolom, hogy a világ legjobb harckocsijai lesznek. Bármelyiket nézem, ugye ezek a harckocsik már olyanok, hogy a top a top 3, top 5 az legfeljebb különböző eltérő képességekben jobb vagy rosszabb, vagy tud többet. Tehát azt gondolom, hogy ezek világszínvonalúk lesznek, a legmodernebbek lesznek, de kell ahhoz természetesen a NATO-nak egy politikai egysége, egy politikai elkötelezettsége, az a tudat az ellenfélben, hogy ha itt bármelyikünket, akár a magyarokat, akár a letteket, akár a litvánokat, akár a lengyeleket megtámadják, akkor nem csak a lengyel, a litván vagy a magyar haderővel kell szembenézni az ellenségnek, hanem mindazokkal, akik a NATO tagjai. Tehát, hogy a NATO nagy hatalmai is oda fogják magukat tenni, de természetesen ez a kettő együtt alkot egy hiteles elrettentést.
Van-e a visegrádi négy országai között számottevő erejű katonai együttműködés most? Magyarán például ugyanabban az ütemben fejlesztik-e a haderejüket, mint ahogy most Magyarország fejleszti?
Ebben az értelemben azt kell mondani, hogy mindenki fejleszti, de, és itt most akkor mondjuk azt, hogy a kutatói énem nyilatkozik meg, azt gondolom, hogy még nem oly mértékben, ahogy én ezt szeretném látni, vagy ahogy mondjuk más országok esetében, holland, belga, francia, brit együttműködés esetében ezt látjuk. Nálunk vannak közös gyakorlatok, vannak közös, hogy mondjam, képzések is esetleg, de nincs például közös beszerzés még. Tehát nincs akkora bizalom a visegrádi országok között, hogy mondjuk a magyarok azt mondják, hogy rábízzuk a szlovák, vagy mondjuk rábízzuk a visegrádiakra a mi, nem tudom, mondjuk légvédelmünket. Hogy ránk merjék bízni mondjuk a, nem tudom, valamilyen más területen a közös fellépést. A NATO-n belül azért ez alakul, hiszen azt pontosan tudjuk például, hogy vannak olyan területek, ahol gyakorlatilag a szövetség együtt látja el gyakorlatilag a feladatokat, például a Baltikum létvédelmét, ahova most éppeneket így van. Én azt gondolom, hogy azért a realitások azt mutatják, hogy erre még várni kell, és ráadásul azt is látni kell, hogy azért politikai értelemben, vagy biztonságpercepcióban a négy ország elképzelése, vagy felfogása, ellenségképe az különböző. A lengyelek nagyon erősen, történetileg kódolva, igen, a nagy averzióval néznek az oroszokkal szembe. Mi ennél pragmatikusabban szemléljük. Mi azt mondjuk, hogy persze, de nem zárjuk ki a gazdasági kapcsolatokat és a pragmatikus kapcsolatokat. Vannak olyan a szlovákok talán ennél még egy picit közelebb érzik magukat az oroszokhoz, de ők más tekintetben, a pánszlávizmus. Tehát azt akarom mondani, hogy vannak olyan stratégiai kérdések, amelyek a haderőreformra is, illetve az együttműködésre is rányomják a bélyegüket, és arról most nem is beszélek, hogy természetesen számunkra például az első számú kihívás most Oroszország mellett gyakorlatilag a Balkánról érkezik, hiszen mi geopolitikailag délen vagyunk nyitottak, ha tetszik, akkor nekünk oda kell figyelni, ami kevésbé izgatja mondjuk a lengyeleket.
Kézi fegyverek beszerzésében, gyártásában egy nagyon erőteljes együttműködése van Magyarországnak, ha jól emlékszem, Csehországgal.
Így van.
Ez nagyobb piacokra is kiléphet?
Elméletileg igen. Azt kell látni, hogy ha én jól látom, vagy jól érzékelem, akkor a politikai vezetés úgy szeretne haderőt fejleszteni, hogy ez gazdaságilag is megtérüljön. Nagyon sok tekintetben lehet ez. Például, hogy más nem mondjak, veszünk valamit, mondjuk Airbus-t, és akkor az Airbus ide helyez valamilyen szerviz, vagy akármi hát képességet, amit mi használni tudunk, és az nálunk egyébként adót jelent, nálunk embereket jelent, és stb.
Offset megállapodás.
Ez egy így van, úgy szoktuk mondani, az offset megállapodás. A másik lehetőség az, és ez egy komoly problémája a magyar gazdaságnak, hogy szemben Lengyelországgal, Szlovákiával, mondjuk Csehországgal, ahol tradicionálisan nagyobb hadiiparral rendelkeztek, és láthatóan a politikai vezetés legalábbis a rendszerváltás után is megőrizte ezt, nekünk nincs igazán jelentős hadiiparunk. És azt gondolom, hogy például a kézi fegyvereknél, de ez máshol is megvalósulhat, az ilyen együttműködés a hazai hadipart próbálja, hogy úgy mondjam, fellendíteni. Most nem is beszélve természetesen arról, hogy azért, ha nálunk gyártanak kézi fegyvereket, az mondjuk a misszióba indulókat nagyon könnyű ellátmánnyal, tehát nagyon könnyen ellátja. Ez azt jelenti, hogy akkor nem kell elmenni a csehekhez, nem kell elmenni ide-oda, hogy adjatok nekünk, hanem pontosan tudjuk, hogy nálunk vannak összeszerelő vagy fegyverkészítő üzemek, és onnan fogjuk biztosítani a saját fegyvereinket. Azért azt látni kell még egy nagyon fontos dolgot, hogy ahhoz, hogy mi ki tudjunk lépni a nemzetközi piacra, az az első kérdés a nemzetközi piacon mindig az, hogy és ti használjátok-e? Mert olyan terméket, és ezt nagyjából tapasztaljuk, nálunk fejlesztettek nagyon sok olyan eszközt, ami meggyőződésem világszínvonalú, csak éppen nem alkalmazták a Magyar Honvédségnél, és ezért nem volt referenciája ahhoz, hogy kiléphessen a haderőnél. Az egy borzasztó fontos dolog, hogy te magad megbízol-e abba az eszközbe, amit gyártasz, te használod-e, amennyiben igen, akkor rajtad kívül kihasználja még, és amennyiben rajtad kívül olyan, a rajtad kívül használók is azt mondják, hogy remek, akkor mi is használni fogjuk.
Tehát hiába jó egy fegyver elméletileg nagyon, ha nem veszi meg sok ország, rendőrsége, csendőrsége, pontosan, akkor nehezebb pontosan eladni azt pontosan a fegyvert, így mert van, nincs tapasztalat vele.
De azt gondolom, hogy ez nem csak a fegyvereknél, ez egy csomó mindennél így van. Hát gyakorlatilag a gazdasági, tehát a termékek esetében is referenciának az, hogy te használod-e. Most nagyon egyszerűen szólva, én nem ennék szívesen egy olyan szakácsnak a főztjéből, aki a saját főztjét nem eszi.
Az törvénye, hogy Magyarországnak csak NATO tagországtól lehet fegyvert beszereznie.
Vagy nincs ilyen. Nincs ilyen, de azért azt látni kell, hogy a fegyverbeszerzésben valószínűleg most érünk el oda, amikor lecseréljük az orosz technikát. Egész egyszerűen azért, mert a szövetségen belüli együttműködés, és itt nem csak a gyakorlatok, hanem különösen a mondjuk azt a fejlesztések, a képességfejlesztések megkövetelik azt, hogy mi ne az oroszokkal legyünk kompatibilisak, hanem a NATO tagországokkal. És ez mindenféleképpen azt gondolom, hogy erre visz. A másik nagyon fontos dolog, hogy a fegyvergyártás és a fegyverbeszerzés, hát ez mindig egy nagyon költséges dolog, ami gazdaságilag is jelentős. Nézzük meg az Egyesült Államokat, az Egyesült Államokban a fegyveripar, a fegyverlobbi az egy iszonyatosan erős lobby, mert mindenki pontosan tudja, hogy az amerikai fegyverek milyen jók, hogy az a világon nagyon sokan veszik. Ez gazdaságilag is hoz, tehát amikor mi Európából veszünk, akkor azt mondjuk, hogy ez az unión belül termelődik meg, az unión belül fog, hogy mondjam, hasznot hozni, és ez azt jelenti, hogy számunkra is hasznot fog hozni, ha máshogy nem úgy, hogy mondjuk megemelkedik egy ország GDP-je, legyen ez a németeké vagy a franciáké, és a befizetett összeg, amiből mi például kapunk támogatást, az is növekedni fog ebben az esetben. De van egy másik gazdasági oka is. Látni kell azt, hogy Európa valószínűleg egy ilyen stratégiai önállóságra fog kényszerülni, mert az Egyesült Államok Ázsia felé fordult, és ez a fordulata tartós lesz, és ez azt fogja jelenteni, hogy saját képességekkel kell rendelkeznie gyakorlatilag Európának. Ez a saját képesség nem baj, ha itt termelődik meg. Az európai hadiipari együttműködésbe is jobban be tudunk lépni akkor, és csatlakozni tudunk akkor, ha mi ugyanolyan eszközöket használunk, mint a partnereink. Sőt, akkor tudunk szerintem leginkább, ha ráadásul közös fejlesztésű eszközöket tudunk használni. A közös fejlesztés az azt jelenti, hogy én kitalálok valamit, te kitalálsz valamit, és akkor azt összetesszük, és ebből lesz valami. Most nagyon egyszerű, hadd mondjam, mondjuk úgy, hogy van egy ilyen harcjármű, spapuáncélozott harcjármű, ami a katonákat szállítja. Mi csináljuk a gyakorlatilag az alvázat, a meghajtás, stb. Más teszi rá a kasznit, fogalmazunk így, és megint más szereli fel. És ez egy közös produktum, ami valamennyi közreműködő számára gazdasági hasznot hoz.
Európában a kényszer mellett megvan-e a szándék ahhoz, hogy önálló katonai szereplő is legyen? Megkezdjük Németországgal.
Azt gondolom, hogy nincs. De nem abban az értelemben nincs meg, hogy ne látná azt mindenki, hogy Európának önálló biztonságpolitikai entitásnak kéne lennie. Tehát gyakorlatilag mondjuk azt, hogy megkönnyítendő a Kínával, az Amerikai Egyesült Államokkal való biztonságpolitikai küzdelmet, most idézőjelbe teszem, nem lenne baj, ha mi egységesen lépnénk fel, és egységes programokat tudnánk csinálni. Tehát mindenki beszél például arról, hogy nagy szükség lenne egy közös európai hadseregre. De amikor a konkrétumok felé megyünk, és azt kezdjük el megnézni, hogy akkor ez mivel jár, akkor mindig kiderül, hogy a közös európai haderő egy ilyen klasszikus értelemben közösségi haderő, az a szuverenitásnak egy akkora szeletét és olyan jellegét venné el a tagországoktól, amiben nagyon nehezen mennek bele, különösen egyébként az új belépők, akiknek a szuverenitás megosztásában még nincs olyan hosszú tapasztalatuk. Mi ugye 2004 óta vagyunk tagjai, egyesek 2007 óta, ez az idő még nem volt elég ahhoz, hogy mondja, megtapasztaljuk azt az előnyt, amit az 50-es évektől kezdve Nyugat-Európában az együttműködés és a szuverenitás megosztás, az gyakorlatilag oda vezetett, hogy egy Európai Uniót hoztak létre.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének vezetője, igazgatója, az Aréna vendége.